van egy kisfiunk, vagy nagyfiunk. Neked, Hável, neked szeretnék egy pár gondolatot elmondani. Szeretném először is megkérdezni tőled, hogy szoktál-e ajándékot kapni? Igen? Szeretsz ajándékot kapni? Igen. Mit szoktál kapni? Ajándékot.
Játékokat,
ugye? Főleg játékokat. A... Tessék? Könyveket. Igen. És szoktál neki örülni? Igen. És te is szoktál ajándékot adni? Igen. Képzeld, Bibliában van egy ige, Pál apostol mondja, hogy jobb adni, mint kapni. Na most akkor ez hogy van? Jobb adni ajándékot, mint kapni? Igen? És miért jobb ajándékot adni? Szereti a Jóist. És szoktál izgulni, mikor készülsz, hogy valamit készítesz ajándékot? Hogy fognak-e örülni neki? Kinek szoktál? Zákosnak is készítettél? Igen? És akkor most izgulsz, ugye, hogy örüljön neki az Ákos, ugye? Igen. Hát így vagyunk, a Bibliában ezt az ige azt mondja, hogy jobb adni, mint kapni. És az Isten ezt tudta, és ő... Milyen ajándékokat adott nekünk az Isten? Azon gondolkodtál már? Istentől mit szoktunk kapni? Vagy mit kapunk tőle? Az Istentől. Mit kapsz te az Istentől? Mit adott neked?
Az életet.
Az életet. Ez a legfontosabb, látod? Az életet adta. Igen, ő az életadó. Aztán még mit adott? Kien keresztül adta nekünk az életet? Az Úr Jézuson keresztül, ugye? Ő adta, Isten adta nekünk az Úr Jézust is. Isten megajándékozott bennünket az Úr Jézussal, hogy nekünk örök életünk legyen, ugye? És az Isten mit szeretne, hogy mi mit adnánk érte? Mert ő szeretne kapni is érte valamit. Ő adott nekünk ajándékot, de kapni is szeretne az Isten. Tőlünk. Na, mit gondolsz, mit szeretne? Azt mondja a Bibliában egy ige, hogy adjad, fiam, a te szívedet nékem. Így van? Akkor mit szeretne csak az Isten tőlünk megkapni? Csak a szívünket, ugye? Semmi más. A szívünket adjuk oda neki. Mert ő mindig ott van, ugye? Kopogtat a szívünkbe. Miért? Hogy ott lakhasson, ugye? Azért kell a szívünket odaadni, hogy ott lakhasson benne az Úr Jézus. Mert ha ő nem lakik, akkor ki lakik ott? Ki lakik ott? Az ördög, ugye? A gonosz. Ezért kell odaadnunk a szívünket az Úr Jézusnak. És akkor már olyan természetes lesz, hogy jobb lesz adni, mint kapni. Ugye? És akkor azt kívánom neked, hogy mindig így legyen az életedben, hogy mindig figyeljél a másokra is, hogy ők is szeret, hogy minden ember szeret kapni, és akkor mindig jó szívvel tudjál adni másoknak. Hiszen olyan sok mindent kaptunk az Istentől, ugye? Kaptuk az életet, apát, anyát, testvért, barátokat, ugye? Sok mindent kapunk. Mi? Jankát is, bizony. Őt mindent az Isten adott nekünk. Ami jó van az életünkben, azt mindent tőle kaptunk. Ugye? És nekünk is az lesz a jó, ha megtanulunk adni, mert jobb adni, mint kapni. Jegyezd meg ezt az igét, jó? El tudod mondani? Igen, jobb adni, mint kapni. Köszönöm, hogy figyeltél, de most a folytatásra is figyelhetsz, mert kicsit kapcsolódik ehhez az igéhez a mai Biblia tanulmányunk. És hát, kedves testvérek, el kell nektek mondanom, hogy én már régóta készültem erre az ige hirdetésre, és amikor a héten kezembe vettem a szombatiskolánkat, akkor megdöbbenve vettem észre, hogy hát szinte ugyanaz. Ugyanaz, azokról, majdnem ugyanazokról a dolgokról készültem, mert akkor, amikor a negyedéves tanulmányt a kezembe vettem, akkor sokat gondolkodtam rajta, és főleg az a kérdés foglalkoztat, hogy mi az alapja tulajdonképpen annak a szolgálatnak, mi az a jellem tulajdonság, ami meg kell, hogy legyen minden emberbe, aki ezt a szolgálatot végzi. Nem tudom, mert ezt egyet meg tudnátok fogalmazni, hogy mi az?
Empátia.
Empátia, igen, az is. Hát talán akkor inkább rá is térnénk az alapigénkre. A példabeszédek könyvének a 19. fejezetét nyissuk ki. Mindnyájan ismeritek az ígét. Jóisten, ezt az ígén terelte a figyelmemet, és ennek az első részét, tehát példabeszédek könyve 19. fejezet 22. verse. Az pedig így szól, amit leginkább kell embernek kívánni, az irgalmasság az. Nem is olvasnám tovább az ígét, mert ma az irgalmasság gondolatával szeretnék foglalkozni ezzel a jellem tulajdonsággal. A Bibliával kapcsolatban mi sokszor beszélünk a kívánságról, de én bennem úgy általában a negatív kívánságok azok, amik úgy gondolom, hogy elég sokat foglalkozunk, hogy mi minden van bennünk, ami kívánság szintjén megjelenik, ami negatív dolog. De kevésbé szoktunk azon gondolkodni, hogy a kívánság az pozitív dolog is lehet az életünkbe. Ugye ilyen kívánság például a boldogság kívánása, vagy az Isten közelségének, az Isten megismerésének a kívánsága. De két ige jut eszembe ezzel kapcsolatban, ez a kívánság, az irgalmasság, és még a Biblia arra is külön biztat bennünket, hogy kívánjuk a lelki ajándékokat. Ez a kettő ige, ez úgy mostában engem így foglalkoztat. De ma az irgalmassággal kapcsolatban kell akkor megállapítanunk, hogy a Biblia arra biztat bennünket, hogy ezt kívánunk kell. És ha valamit kívánni kell, akkor azt tudnunk kell, hogy mi az. De meg kell ismernünk, mit tanít róla a Biblia, milyen jellemvonás az. És az irgalmasságot tulajdonképpen a Jóistentől tanulhatjuk meg. Ha őt megismerjük, akkor megismerhetjük az irgalmasságot is. Jézus is beszélt róla többször, többek között ugye a hegyi beszédben, amikor azt mondja, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Az irgalmasság az önzés miatt nincs meg bennünk, mert az irgalmasság az teljes lemondást kíván önmagunkról, és a másokért való életet jelenti. Az irgalmasság erőfeszítést, önfeláldozást, önfegyelmet igényel részünkről. Máskülönben nem juthatunk el az irgalmasságra. És úgy gondolom, hogy az a szolgálat, amiről ma ebben a negyed évben tanulunk valóban, az irgalmasság lelkülete nélkül nem érdemes hozzákezdeni. Nem érdemes nekünk emberekhez menni, embereket megszólítani, ha nincs meg bennünk az irgalmasság. Jézus a hegyi beszédben, amikor elolvassuk Máté evangéliumában, az 5. fejezetet, ott beszél arról, hogy mit is jelent az irgalmasság. Máté evangéliuma 5. fejezete ről mondja Jézus, hogy hogyan is viszonyul az irgalmasság és a törvény kapcsolata. Mert azt mondja, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére, nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy óta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, míg minden be nem teljesedik. Ezzel kezdi Jézus az irgalmasságról szóló fejezetet, mert én úgy gondolom, hogy ez a fejezet, ez továbbá arról szól. Hiszen Jézus arról beszél, hogy mi az, ami több az annál, hogy például ne lopjunk. Mert azzal, hogyha nem lopunk, azzal még nem vagyunk irgalmasak. Arról beszél Jézus, hogyha valaki elveszi a te alsó ruhádat, akkor add oda neki a felső ruhádat is. Vagy arról beszél, hogy ha valaki téged arcul üt, tartsd oda a te másik orcádat is. És a 44. versbe foglalja össze tulajdonképpen, hogy mit is jelent az irgalmasság. Azt mondja, én pedig azt mondom néktek, hogy szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Ezek olyan magas mércét adnak az ember elé, ami valóban kívánni kell, úgy gondolom, egy hívő embernek, mert ahogy majd később is látni fogjuk, az ítéletben mérceként fogja Isten elénk tartani. Mit foglal magába az irgalmasság? A Jézusról szóló profécia, én így ilyen világi megfogalmazást, hogy az ember megnézi az értelmező kéziszótárt, akkor abban talál olyan megfogalmazást, hogy a másokért való önzetlen szolgálat. Ugye ez a világi megfogalmazása. De én találtam egy bibliai megfogalmazást, amit én nagyon jónak tartok, ez pedig Jézusról szóló profécia, Ézsaiás könyvének a 61. fejezetében van. Itt fogalmazza meg, tulajdonképpen ez arról szól, arról az irgalmasságról, amit Jézus is bemutatott ebbe a világba, és amit számunkra is az irgalmasság mércéjét kell, hogy adja. Azt mondja az ige, a 61. fejezet 1.-2. versét olvasom. Az Úristen lelke van én rajtam, azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját, hogy megvigasztaljak minden gyászolót. Amikor mi ezekről a cselekedetekről gondolkodunk, hogy Jézus miket művelt itt a földön, amikor itt járt az emberek között, hogyan valósította, hogyan töltötte be ezt a proféciát, akkor az emberbe sok kérdés felmerül. Többek között azt mondja, hogy a szegényeknek örömöt mondja. És én ezen gondolkodtam el, hogy mit jelent az, kik a szegények egyáltalán ma. Hogyan kell nekünk erről gondolkodni. Mert ugye úgy éljük a mindennapjainkat ebbe a világba, és találkozunk emberekkel, akik tele vannak panaszkodással, hiszen ma minden embernek nagyon nehéz. Nagyon kevés az a kicsi az a réteg a mai világban, akinek, aki tényleg mindent megadhat magának, de én nekem az az a meggyőződésem, hogy ők is lehetnek szegények. Tehát nincsen olyan ember ezen a földön, aki szegény. Arra szoktunk gondolni, hogy szegény, mert anyagilag szegény valaki. De nem csak anyagilag lehet valaki szegény, hanem ugyanolyan szükséglete lehet egy gazdag embernek is, mint egy szegénynek. De azért mégis a Bibliában van egy ige, ami óv bennünket attól, hogy minden panaszkodó, minden, hogy mondjam, olyan ember, aki meg ránézésre is úgy néz ki, hogy tényleg úgy kezeljük, hogy szegény. Ez pedig a Példabeszédek könyvének a 13. fejezetének a 7. verse, ami tényleg attól úgy bennünket, hogy nézzük meg, hogy tényleg ki az, aki szűkölködő. Azt mondja a Példabeszédek könyve 13. fejezetének a 7. verse, hogy van, aki hányja gazdagságát, holott semmilyen sincsen, viszont tetteti magát szegénynek, holott sok marhája van. Nem tudom, találkoztatok már ilyen emberrel? Nem? Ugye találkoztatok, többen is rázzátok a fejeteket. Ezért, és én úgy gondolom, hogy ez valóban így működik sokszor a világban, hogy az, aki igazából rászoruló, akinek szüksége van, az nem fog odaállni elét, hogy én nekem most erre és erre van szükségem. Azt mondja, aki hánya gazdagságát, holott semmilyen nincsen, azok ugye a büszke emberek, és akkor a másik csoport pedig azt mondja, hogy szegénynek tetteti magát, és sok marhája van. Ezért nekünk arról, hogy tulajdonképpen kik a szegények, hát a Jóistennek ez az ige, amit az Ézsaiás könyvéből olvastunk, ez nagyon szépen megfogalmazza, hogy a szegény, hogy tulajdonképpen ki az, akinek akár fizikai vagy lelki szükséglete van. Az Isten, amikor törvényeket adott, és tulajdonképpen innen indultak el az én gondolataim, akkor nem csak a 10 parancsolatot adta az erkölcsi törvényt, hanem az Istennek a jellemében adódó, az irgalmasságából külön törvényeket adott a szegényekről, az ő népének. Nem tudom, hogy emlékeztek-e, ezeket a törvényeket kellene egy kicsit átgondolnunk, mert a 10 parancsolat után mindjárt, ha megkeressük Mózes könyvébe, a 2. fejezetnek a 21. versét, amikor elmondja 21. fejezetében, a rabszolgáknak a felszabadításáról adott Isten törvényt. Ugye ez is olyan helyzet volt, ami nem adódott abból, hogy élték az életüket, próbálták az Isten törvénye szerint, de ebből nem adódott törvényszerűen az, hogy a rabszolgákat fel kell szabadítani. Méghozzá 7 évenként, az első 2 versét olvasom, otthon lehet majd tovább olvasni. Ezek pedig azok a rendeletek, amelyeket elejébe kell terjesztened. Ha hébert szolgát vásárolsz, 6 esztendeig szolgáljon, a 7. pedig szabaduljon fel ingyen. Ezt mondja Isten, aztán utána elmondja a részleteit is, meg a különböző feltételeit, de a szegényekről, a rabszolgákról Isten erre külön gondoskodott, hogy ők is lehessenek szabadok. 7 év után el kellett bocsátani a rabszolgákat a gazdájuknak, és újra kezdhették ők az életet. Én nem gondoltam ezt át addig, hogy ez mennyire fontos törvény volt, amíg el nem olvastam Jeremiás könyvébe egy üzenetet, amit Isten adott Jeremiásnak. A rabszolga Jeremiás könyve a 34. fejezetét, hogyha fellapozzátok, akkor olvasnánk ebből. Jeremiás könyve a 34. fejezete, amikor Sedékiás királynak és népének Isten a büntetését hirdeti, mert a szabadság évének törvényét áthágták. És itt beszél arról, hogy hogyan is hágták át ezt a törvényt. És egyszerűen semmivel vették, Jeremiás idejére ez a törvény elfelejtődött. Nem gyakorolták a zsidók. És a 8. verstől olvasnám ezt a szakaszt. Ez a beszéd, amelyet szólott az Úr Jeremiásnak, minek utána Sedékiás király szövetséget kötött az egész jeruzsálembeli néppel, szabadságot hirdetvén köztük. Hogy kiki bocsássa szabadon szolgáját, és kiki az ő szolgáló leányát, a héber férfit és a héber leányt, hogy senki ne szolgáltasson közöttük az ő júdabeli atya fiával. És engedelmeskedtek minnyájan a fejedelmek, és az egész nép, akik szövetséget kötöttek, hogy kiki szabadon bocsássa az ő szolgáját, és kiki az ő szolgáló leányát, hogy senki azokkal ne szolgáltasson többé, és engedelmeskedtek, és elbocsátották azokat. De azután elváltoztak, és visszahozták a szolgákat és a szolgáló leányokat, akiket szabadon bocsátottak, és őket szolgákká és szolgáló leányokká tették. És eddig olvasom, utána Isten szól Jeremiásnak, és újra megfeddi, és elmondja, hogy ezt a törvényt kellene gyakorolnotok, és utána a 17. verstől olvasom. Azért ezt mondja az Úr, ti nem hallgattatok rám, hogy kiki szabadságot hirdessen az ő atya fiának, és kiki az ő fele barátjának, ime én hirdetek néktek szabadságot, azt mondja az Úr, fegyverre, dökhalára és az éhségre, és odaadlak titeket a föld minden országainak utálatára. Csak eddig olvasom, érdemes tovább olvasni otthon, hogy ennek a törvénynek az áthágása, vagy be nem tartása az Istennél ilyen büntetés volt. Ma mondhatnátok azt, hogy ma nincsen rabszolga. De azt hiszem, hogy ugye ezek a törvényeket az Isten nem törölte el. Ma is valahogy az emberi szabadságnak az Istennél súlya van. Az, hogy valaki eljusson, hogy ne legyen elkötelezve. És ma azt mondjuk, hogy nincs rabszolga. Hát azt mondja a Jelenések könyve, hogy kereskednek emberek lelkeivel. Bizony, ma is azt hiszem, hogy ekkora rabszolgaság, ami ma van, ez nem volt minden időben. Ezt azt hiszem, Ildikó, te mesélted nekem a múltkor, hogy hogyan élnek emberek, hogy egynapos munkabérért könyörögnek, vagy munkáért. Ma a másik, ugye a munkanélküliség motiválja, hogy az emberek valósággal rabszolgának adják el magukat. 3 műszakban, hétvégekén, vasárnap, ünnepnapokon, teljesen ellentétesen az Isten törvényével. De ez csak egy volt az Isten a szegényekről adott törvényével. A másik ilyen, amire én rácsodálkoztam az Isten gondoskodására, az pedig az áldozati törvényekben való gondoskodás az Istennek. Emlékeztek rá, a szegényeknek mit kellett vinni áldozatul? Galambot, ugye? Az erejéhez képest, igen, galambáldozatot. Tehát áldozat mindenkinek szüksége volt, áldozathozatalra. De a mértéket az Isten a szegényekhez mérte. Nem kellett bárányt venni, mert ugye nekik nem volt egy galambjuk, az egészen más volt értékbe is, de az a csodálatos, hogy attól, hogy ők galambot áldoztak, attól ugyanolyan bűnrendezést értek el, mint a báránytól. Az Isten ebbe is az ő kegyelmét, irgalmasságát mutatta meg, hogy megelégedett. Emlékeztek Jézusnak is, amikor megszületett, akkor galambáldozatot mutattak be. A másik ilyen volt még az áldozati rendszerben, most vettük bibliaórán nem olyan régen, a pünkös, a nagy engesztelési napnak az ünnepét, és hogyha azt végigolvassuk, az utolsó vers elmondja, hogy hogyan kellett megtartani a nagy engesztelési napot, és akkor az utolsó versben megemlíti, hogy és osszátok fel a maradékot a szegényeknek, az ennivalót osszátok, nem a maradékot, hanem az ennivalót osszátok ki a szegényeknek. Ugye a templom körül csoportosultak, hiszen Jézus idejében is olvassuk, hogy ott voltak a szegények, meg, és ott tanított őket Jézus, és az áldozatból részesülni kellett a szegényeknek. Úgyhogy ebből is látjuk az Istennek a szeretetét. Aztán Kettő Mózes 24, 4. fejezetből. Nem, valamit elírtam. Az emberiességi törvénye, igen. A Kettő Mózes 22. fejezete beszél az emberiességi törvényekről. Itt pedig a pénzgazdálkodásról, a kölcsönökről beszél, hogy hogyan is kell azoknak arról gondoskodnunk. A pénzt adsz, a 22. fejezet 25. versétől olvasom. Ha pénzt adsz kölcsön az én népemnek, a szegénynek, aki veled van, ne légy hozzá olyan, mint a hitelező. Ne vessetek rá uzsorát. Ha zálogba veszed a te felebarátod felső ruháját, naplemente előtt visszaadd azt néki. Mert egyetlen takarója, testének ruhája az, mibe hájon. Bizony, ha én hozzám kiált, meghallgatom, mert én irgalmas vagyok. Milyen apró kis dolog, ugye? Kölcsönad, ugye nem volt régen annyi ruha, mint most, hogy tényleg azért mindenki fel tud öltözni, de Jézus idejében nem így volt. Jézusnak is egy öltöző ruhája volt, hiszen emlékeztek végrendeletébe, ugye, amikor elosztoztak, vagyis hát amikor elosztoztak a katonák az ő egy szemköntösén. Itt azt mondja, utána mondja, hogy ugye nem lehetett uzsorát kivetni a szegényeknek. Ha most ezt a bankok figyelembe vennék, milyen más világ lenne, ugye? Mert ma, ugye nem csak ma vetnek ki uzsorát, azért látjuk, hogy azért a kölcsönadás az mindig nagy üzlet volt azoknak az embereknek, akik ebből éltek, ma is sokan élnek ebből, és azt mondja, hogy a szegénynek, aki veled van, ne vessetek rá uzsorát. Akkor ez ma is érvényes törvény? Az ugye? Aztán a 3 Mózes 23-22-t nézzük még meg. Ja, ez elnézést, ezt nem jól írtam. Ez, amiről az előbb beszéltem, a pünkösd ünnepén volt, mikor pedig földetek termését learatjátok, ne arasd le egészen a mezőnek széleit, és az elhullott gabonafejeket felneszed, szegénynek és jövevénynek hagyd azokat, mert én vagyok az Úr, a te Istened. A A lévitákról is gondoskodni kellett az embereknek, hiszen a léviták nem kaptak semmi örökséget, ezért ez is az irgalmasságot és az odafigyelést munkálta a zsidó népben. Gondoskodni kellett az 5. Mózes 5. könyvének a 14. fejezetében beszél a dézsmáról. Megtaláltátok a 22. verstől. Itt beszél arról, hogy esztendőről esztendőre a tizedet védj a te magodnak minden terméséből, amely a te meződön terem. És egyed az Úrnak, a te Istenednek színe előtt azon a helyen, amelyet kiválaszt, hogy ott lakozzék az ő neve gabonádnak, mustodnak, olajodnak tizedét, a te barmaidnak és juhaidnak első fajzását, hogy tanuljad félni az Urat, a te Istenedet minden időben. És a 27. verstől olvasom. A lévitát pedig, aki a te kapuidon belül van, ne hagyd el, mert nincsen néki része sem öröksége veled. A 3. esztendő végén vidd ki annak az esztendő termésének minden tizedét, és ragd le a kapuidba. És eljön a lévita, akinek nincsen része az örökséget te veled, és a jövevény, az árva és az özvegy, akik a te kapuidon belül vannak, és esznek és megelégesznek, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened, a te kezednek minden munkájában, amelyet végzesz. Ugye Pál apostol is beszél erről, amikor arról beszél, hogy először a te, a gyülekezethez tartozókat, a te testvéreidet kell segíteni, az a hívő embernek a feladata. Itt is ez volt a zsidóknak, hogy a lévitákat az Isten rájuk bízta. Teljes mértékben nekik kellett róluk gondoskodni. Aztán egy kicsit szeretnék arról beszélni, hogy Jézus melyik népcsoporthoz tartozott. Zsidó volt, igen, de szegény volt, vagy gazdag?
Szegény.
Szegény, ugye? Szegény volt. Az ige úgy fogalmaz, hogy gazdag lévén szegény élet érettünk. Ez szerintetek ez milyen értelemben értendő?
Minden.
Minden? Lelki értelemben is?
Nem.
Ez kimondottan fizikai szegénységről beszél itt az ige. Jézus, ugye, akárha nézzük már a születés történetét, a szegénységről beszél. Beszél az ige arról, hogy nem volt otthona Jézusnak. Az arról beszél, hogy sokszor éhes volt, hiszen szombaton kalásztépett a tanítványaival. Vagy csak a köntöse volt. Vagy például a végrendeletét, ha nézzük Jézusnak. Emlékeztek, hol tette meg ő a végrendeletét? A kereszten. Miről kellett neki végrendelkezni? Nem a birtokról, ugye? Meg a házról, meg az anyagi javakról, hanem az édesanyjáról kellett végrendelkeznie. Amikor mi az irgalmasságról gondolkodunk, akkor általában arról gondolkodunk, hogy nekünk kell irgalmasságot cselekedni. De ez fordítva is kell, hogy működjön az életünkbe, hiszen Jézus életében is csak az volt a jellemző, hogy ő gyakorolt irgalmasságot, hanem hagyta, hogy vele is irgalmasságot gyakoroljanak. Azt hiszem, hogy mind a kettő a jellemfejlődés segíti, ha mind a kettőt gyakoroljuk. Jézus például meghívják ebédelni, ugye? Többször ugye Péterék házánál, Mária Magdalénánál, vagy Lázárléknál ott volt ebédelni, aztán hagyta, hogy megkenje Mária Magdaléna olajjal, tudjuk, hogy ennek milyen jelentősége volt. Aztán például ma a szombatiskolában is beszéltünk a Samária asszonyról. Nekem, mikor először ezt hagytam, vagy hallottam, hogy Jézus hogy viszonyult, hogy ő kért, hogy ő vele gyakorolhasson jót, a Samária asszony, hogy így indulhatott meg egy beszélgetés Jézus és a samáriai asszony között. És a nagyon fontos volt, figyeljétek csak, mi bennünk, az emberi természetünk azt munkálja, hogy valaki velünk irgalmasságot gyakorol, mi rögtön viszonozni akarjuk, ugye? Én legalábbis ezt tapasztaltam magam. Jézus ezt soha nem akarta. Ő mindig elfogadta a meghívást, a jó cselekedeteket, de ő nem akarta rögtön viszonozni. Persze aztán a kereszten bőségesen viszonozta a jó cselekedeteket, de akkor ott nem. Az a kérdés is felmerült bennem, hogy van-e határa az irgalmasságnak. Nincsen. Jézusnál nem volt, ugye? Ő az életét adta. Nálunk hogy van ez? Nekünk is szükséges, hogy az életünket adjuk. Nem. Tessék?
Adott esetben,
igen. De vannak olyan helyzetek, amikor igenis van határa az irgalmasságnak, és pedig én úgy fogalmaztam meg, hogy akkor van határa az irgalmasságnak, amikor a másik embert gátoljuk a jellem fejlődésében, korlátozzuk, vagy túlságosan kiszolgáljuk, amit ő megtehet, akkor azt ő tegye meg. Tehát akkor gyakoroljunk irgalmasságot, amikor nem ártunk a másik embernek. Ehhez viszont a Szentléleknek a vezetése szükséges, hogy mindig meglássuk azt, hogy mi az, amivel valóban segíthetünk a másikon, és mi az, amivel árthatunk. Ma... ami tulajdonképpen a legfontosabb ígét szeretném veletek még megbeszélni, amit ezzel kapcsolatban találtam. Jakab apostolnak az első, a második fejezetéből a 12. és a 13. versét olvasnám még el. Tehát Jakab apostol második fejezet, 12-13. Ezek a versek arról szólnak, hogy az ítéletben Isten hogyan gondolkodik az irgalmasságról. Már előtte Jézus beszélt arról, amikor a kecskék és a juhok megítéléséről beszél, a szétválasztásáról, hogy mi a mérce az ítéletben. Ugye mindnyájan ismerjük ezt a példázatot, a juhokat hogyan válassza szét, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjú hoztam és innom adtatok, jövevény voltam és beteg voltam és meglátogattatok. Ezek az ígék is arról tesznek bizonyságot, hogy az Istennél az ítéletben a törvény betöltése, ami az irgalmasság cselekedeteivel azonos. Ugye, András? Az irgalmasság cselekedeteivel. És ezt Jakab apostol így fogalmazza meg. Úgy szóljatok, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot. És dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. Amikor ezt az ígét olvastam, akkor megdöbbentem. Azért is legfőképpen, mert látom, hogy bennem mennyire nincs irgalmasság. Mennyire inkább az ítélet lép az irgalmasság helyébe. Rögtön ott van a bírálgatás, a kritizálás, a másiknak a megszólása, ahelyett, hogy irgalmasság lenne a szívembe. És Jézus és a Biblia erre figyelmeztet bennünket, hogy ma, amikor az ítélet idejében élünk, ma, amikor a kereszténység szelleme úgymond idézőjelbe behatja az egész világot, de főleg a keresztény Magyarországot, akkor hol találkozunk mi azzal az irgalmas lelkülettel, amivel a keresztény Magyarországon lenni kellene. Látjuk, hogy vannak irgalmas cselekedetek, de az csak a reklám céljára vannak. Azzal, hogy magunkat reklámozzuk. De az igazi irgalmasság az nem ilyen. Adventvárás idején, ítélet idején élünk. És az irgalmasság az olyan ritka ma, mint a fehér holló. Testvérek a világba és köztünk, ezt én nem szeretném megválaszolni. Ezt válaszolja meg mindenki magának a saját életében, gondolja át az ő életét, mert ma nem kell nekünk a rabszolgákat elengedni, ma nem kell olyan dolgokat csinálni, amit ott Jeremiás idejében kellett, de vannak ma is szegények, rászorulók, ma is az irgalmasság lelkülete, szolgálata, az, aminek a bemutatása felkelti az emberek érdeklődését Krisztus iránt. Szeretnénk szolgálni, ahogy a szombatiskolában végig beszélünk erről, de ha nincs bennünk ez a lelkület, nincs bennünk irgalmasság, ami dicsekedik az ítélet ellen, így fogalmaz Jakab apostol, akkor azt hiszem, hogy át kell gondolnunk újra az életünket, és megvizsgálni, hogy hol van az a pont, amit elrontottunk. Mert ha mi Krisztus szemléljük, ha az Istenről gondolkodunk, akkor az irgalmasság az, amit meg kell látni, hogy ő mennyire irgalmas volt, mikor Jézus Krisztust odaadta, amikor ő meghalt értünk a kereszten, hiszen ez minden irgalmasságból történt. És ma is így kell, hogy legyen, hiszen Ézsaiás könyve 58. fejezetében, amikor az igazi Isten tisztelet áldásáról beszél, szintén az irgalmasságról beszél. Amit szeretnék kivonatosan elolvasni nektek. Ézsaiás könyve 58. fejezet 6. versétől olvasom. Hát nem ezé a bőt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek. Nem azé, hogy az éhezőnek megszegt kenyered, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed. Ha mesztelent látsz, felruházad, és tested előtt el ne rejtsd magad. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár, az Úr dicsősége követ. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat. Jajgatsz, és ő azt mondja, imé itt vagyok. Ha elveszted közüled az igát, és megszűnsz újjal mutogatni, és hamisságot beszélni, ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepet lelküt megelégíted, feltámad a sötétségben világosságod, és a homályosságod olyan lesz, mint a dél. Azt mondja, ez a fejezet nekem szintén az irgalmasság cselekedeteiről szól. És Mikásnál is azt mondja az ige, hogy szeressed az irgalmasságot. Az alapigénkben azt mondtuk, kívánjátok. Kívánjuk az irgalmasságot. Szeretnénk irgalmasak lenni. Ne büszkék, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk, és nálunk van az igazság, hanem arra vágyakozzunk, hogy tudjuk megszánni az embereket, irgalmasak lenni. Annyira hozzászokunk ma már a hírekbe ahhoz, hogy már fel se vesszük azt, hogyha valami olyan hír jön, hogy emberek szenvednek, nyomorognak, fáznak, bújdosnak, már meg se érinti az ember szívét, mert annyira hozzászokunk. Ne legyünk ki testvérek, hanem kívánjuk az irgalmasságot, hogy meg tudjuk szánni azokat az embereket, akik szükséget látnak, akik vágynak a jó szóra, vágynak az anyagi támogatásra. És azt szeretném még elmondani nektek, hogy tegnap könyvet árultunk itt, és már el is meséltük talán egy kicsit, hogy jó Isten mindig megszégyeníti az embert, hogy mennyi minden van még bennünk, amit nem jól láttunk. Amikor egy jó beszélgetés után fölajánlottuk gyermek két kamasz gyereknek és az anyukájának, tele voltak kérdéssel a Bibliáról, hogy hát, hogyha ennyire szeretnétek beszélgetni, akkor mi szívesen meglátogatnánk benneteket. És azt mondta a kislány, 15 éves, jó, akkor én kitakarítok. És az anyuka nem kapott rajta, hogy mi meglátogassuk, és akkor értettem meg, hogy hát ez nem így működik. Nekem kell őket hívni. Nem nekem kell oda menni. És akkor helyesbítettünk, hogy akkor mi szeretettel várunk benneteket, és elkérték a telefonszámunkat, és megígérték, hogy eljönnek, mert a kisfiúnak nagyon-nagyon sok kérdése van. Többek között egyet mondok el nektek, az utolsó kérdés még, azt mondja, még egyet szeretnék kérdezni. Maguk imádkoznak ebéd és vacsora előtt. Egy hetedik osztályos kisfiú. Ezen gondolkodik, és olyan jó volt ezt hallani, testvérek, és úgy elgondolkodtam, hogy mennyire vágyják az emberek az igazságot, mert azt látták, elmondták, hogy ilyen a kereszténység, olyan a papság, mindent elmondtak, de ők ezt látják, de nem látják az igazi, irgalmas kereszténységet. És kívánom, hogy mi ehhez a kereszténységhez tartozunk mindnyájan, hogy a Jóisten tudjon bennünket úgy használni a szolgálatra, hogy ne azt lássák meg rajtunk, hogy mi ki akarjuk őket okítani, tanítani, hanem azt lássák meg rajtunk, hogy igen, bármilyen segítségre van szükségük, akkor jöhetnek nyugodtan, mert készek vagyunk, nyitott a szívünk, és szeretettel várunk, és segítünk, amit lehet, tudunk segíteni, hogy eljussanak mindnyájan arra az ígéretre, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Amen.
Irgalmas Istenünk, hálába jövünk eléd, Urunk, és köszönjük neked, hogy bemutattad a te nagy irgalmasságodat irántunk. Úrunk, olyan sokszor visszaélünk ezzel a jósággal. Olyan sokszor nem tudjuk bemutatni ezt embereknek, akik vágynak ebbe a világba valami jobbra, valami igazabbra, valami szebbre, valami boldogságot és örömöt hoz az életünkbe. Köszönjük, hogy a mi életünkbe is te hoztál örömöt, te hoztál boldogságot, amikor megismertünk téged, és megláttuk a te irgalmasságodat. Köszönjük, hogy ezért adtad oda Jézus Krisztust is, hogy megtisztíthass, megfehéríthess bennünket, és elvezethess azokra a jellem tulajdonságokra, amelyet ő is bemutatott nekünk. Köszönjük, hogy ő neki valóban az irgalmasság volt a motivációja abban, hogy eljött erre a földre, hiszen szeretett bennünket. Köszönjük, hogy mi is ebből tanulhatjuk meg, hogy hogyan is kell gyakorolnunk, akár a szűkebb, akár a nagyobb környezetünkben is, és a gyülekezetünkben is. Jézus soha nem azt nézte, hogy ki miért rászoruló. Ő csak a szükséget látta. Segíts, hogy mi is így nézzünk egymásra is, és így töltsük be a te törvényedet. Köszönjük, hogy erre tanítottál ma bennünket, és Engedd meg, hogy elvigyük a szívünkbe ezeket a gondolatokat, és legfőképpen azt, hogy gyakoroljuk az életünkbe, hogy ez már természetes lehessen, hogy észre se vesszük, úgy cselekedjük a jót. Köszönjük, hogy ilyen szintet akartálsz elénk, ilyen magasságot, és ezzel együtt mi a mennyországba is bejuthatunk, hiszen dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen.